Ez a Híradó pénteken, jó estét kívánok, Borsa Miklós vagyok. Orbán Viktor ismét kiállt az egykulcsos egyszemjegyű jövedelemadó mellett Tókióban egy japán-magyar üzleti fórumon. Első fokon ittas járművezetésért ítélték el a 4 ember halálát okozó szlovák nőt, házi őrizetbe került. Nagyon sokan meghaltak a lett fővárosban, amikor ráomlott a vásárlókra egy pláza teteje. 50 évvel ezelőtt történt a Kennedy elnök elleni merénylet, aminek hátterét azóta is találgatják. Az emberek is egyre többet éreznek majd a bíztató gazdasági adatokból és a fejlődésből. Erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök Japánból adott interjút. Példaként említette, hogy jövőre több százezer család jár jobban az adókedvezmények kiterjesztésével, illetve a GED extra bevezetésével. Orbán Viktor ismét kiállt az egykulcsos adórendszer mellett, sőt egy japán üzleti fórumon az egyszámjegyű, vagyis 10%-nál alacsonyabb személyi jövedelemadó bevezetésének lehetőségéről beszélt.
Többször is kiemelte Orbán Viktor Japánban az egykulcsos adó jelentőségét. Csütörtökön azt mondta, ez az intézkedés a gazdasági növekedés kulcsa. Pénteken pedig a Japán-Magyar Üzleti Fórumon 150 üzletember előtt arról beszélt, hogy Magyarországon idővel akár 10% alá is csökkenhet az SZIA kulcsa. A 0% lenne szerintem a legjobb, de ez ebben a pillanatban nem lehetséges. Abban viszont bízom, hogy Magyarország képes lesz elérni, hogy egy számjegyű legyen az SZIA, mondta Orbán Viktor. 2010-ben még 32% volt a béreket terhelő legmagasabb személyi jövedelemadó kulcs. Mostanra az egykulcsos SZIA-val ez a szám megfeleződött, és mindenki egyformán 16%-ot adózik a bérek után. A szintén Japánban tartózkodó Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter utalt arra, hogy a következő években további személyi jövedelemadó csökkentés jöhet.
Az ország 3 év alatt el tudott jutni arra, hogy megfelezze az adókulcsnak a mértékét, akkor nem valószínű, hogy még 3 év kell majd ahhoz, hogy tovább csökkenjenek az adókulcsnak a mértéket.
A tárcavezető szerint mindez az ország gazdasági teljesítményének, a külső piaci körülményeknek és a költségvetés egyensúlyának függvénye. Orbán Viktor Japánból a Kossuth Rádiónak nyilatkozva biztatónak nevezte az elmúlt időszak gazdasági adatait. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a növekedésből az emberek is egyre többet éreznek majd. Jövőre például több százezer család jár jobban a változásokkal.
Miért kellene visszahoznunk egy olyan adórendszert, ami kis hián tönkretett bennünket? Végre találtunk egy másikat, amelyről a tények világosan bebizonyítják, hogy ez áll a gazdasági növekedés mögött. Miért kellene visszatérnünk a régi adórendszerhez? Ugyanazok az emberek, ugyanazok a gazdaságpolitikusok ugyanazt a rossz adórendszert ajánlgatják most a magyaroknak, amely egyszer már tönkretett bennünket. Tartsunk ki a mostani mellett, és jönni fognak az eredmények, úgy, ahogyan már ezt ebben az esztendőben is tapasztaltuk.
Az egykulcsos adórendszer bevezetése 2011-ben kezdődött. Az idei az első év, amikor minden munkából származó jövedelem után egységesen 16% személyi jövedelemadót kell fizetni.
Gyurcsány Ferenc szerint el kell törölni az egykulcsos adórendszert, a különadókat pedig fel kell számolni, illetve mérsékelni kell. A volt kormányfő erről egy német lapnak nyilatkozott. Mesterházi Attila Békés Csabán igazságtalannak nevezte az egykulcsos adót, és helyette szolidaritási alapon működő adórendszert vezetne be. Bajnai Gordon szerint, ha egyszámjegyű lesz az adókulcs, akkor az ismét a szegényeket és a középosztályt sújtja majd. A Fidesz ezekre úgy reagált, egyszer már megtapasztalta az ország, mit jelent, ha a Gyurcsány-Bajnai Szövetség kormányoz sorozatos megszorításokat és gazdasági visszaesést. Selmeci Gabriella azt mondta, Bajnai Gordon kormányzásának megint a kiskereskedő családok innák meg a levét, miközben a külföldi bankok zsebeit újra teletömnék. A kihító japán császár a palotájában fogadta Orbán Viktort a magyar miniszterelnök Japán látogatásának 3. napján. A kormányfőt kísérő delegáció több üzletet is kötött, tegnap a MOL egy 100 új álláshelyet teremtő gyár létrehozásáról állapodott meg egy japán céggel. Tokióból Szimicskú László tudósít.
Bár Japán a világ egyik legerősebb gazdasága, az országnak komoly gondjai is vannak. Államadósága rekordmagas szinten van, lassul a gazdaság és a beruházások szintje is alacsony. Ezért a japán jegybank évi 700 milliárd dollárt, mintegy 160 ezer milliárd forintot pumpál a gazdaságba. Többek között a beruházások ösztönzésére, akár külföldön is. Gazdasági kérdések is szóba kerültek, amikor a kihító császár audiencián fogadta a Japánban tárgyaló Orbán Viktort a császári palotában. A kormányfőt Japánba 60 üzletember is elkísérte, akik lehetséges partnereikkel a Japán-Magyar Üzleti Fórumon is találkoztak. A számítógépes tervezőprogramokat fejlesztő Graphisoft egy megállapodást is aláírt Tokióban, Japán legnagyobb és a világ negyedik legnagyobb építőipari vállalatával. A cég vezetője Várkonyi Viktor szerint érezhető segítséget jelent, ha hivatalos delegációval együtt érkezik valaki üzletet kötni.
Akkor megkerestük őket, hogy szeretnénk a programba ezt bevenni, és a vezérigazgatójuk az alkalmazkodjon a miniszterelnökünk programjához, hogy pillanat, egy fél percig nem kellett őket kérni.
A Japán Üzleti Szövetség elnöke elismerően szólt a magyar gazdaság eredményeiről. Azt mondta, hogy az uniós átlag feletti a magyar gazdasági növekedés, és ez azt jelzi, hogy az ország kilábalt a gazdasági válságból. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország és Közép-Európa érdeke, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás a lehető leghamarabb létrejöjjön Japán és az Európai Unió között.
Vegyes váltot fognak létrehozni.
A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a MOL 100 új álláshelyet teremtve vegyes vállalatot alapít az egyik japán vegyipari céggel, és 2017-től Tiszaújvárosban 60 ezer tonna szintetikus gumit gyárt évente. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkára bejelentés után további befektetőkre számít.
Azt várjuk ettől a beruházástól, hogy ennek a abroncsgyártáshoz nélkülözhetetlen és egyre inkább modernnek számító szintetikus gumigyártásnak a hatására újabb abroncsgyártók gondolják majd úgy, hogy Magyarországon megéri befektetni és megéri újabb gyártókapacitást létrehozni.
A miniszterelnököt külföldi útjaira időnként elkíséri egy-egy üzleti delegáció is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az utak nagyon sikeresek. Egy-egy ilyen út alkalmával ugyanis akár 4-5 millió euró értékben is aláírhatnak szerződéseket. A híradót Tokióból Szimicskú László tudósította.
Egy éven belül 100 embernek ad munkát a Szolnokon átadott új alumínium-öntödei csarnok. Az ipari park másfél milliárdos beruházása a világ legkorszerűbb technikáját vonultatja fel, és a világ vezető autógyártóinak szállíthat be alkatrészeket. Elkezdődik a csoportos létszámleépítés a Dunafer vállalat csoportnál. A cég egy 158 fős listát állított össze, tájékoztatta a munkaügyi központot és az üzemi tanácsot. A névsor várhatóan a jövő héten készül el. Ezután mindenkivel ismertetik a lehetőségeket. Felajánlják nekik például azokat az álláshelyeket, amelyeket eddig kölcsönzött munkaerővel töltöttek be. Az első dolgozó legkorábban 60 nap múlva kaphatja készhez a felmondást. Mellbe vágta a hír, hogy a bankok kartelleztek, vagyis összejátszottak annak érdekében, hogy kevesebb devizahiteles tudjon élni a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével. Erről is a Kossuth Rádióban beszélt a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, egy civilizált országban így nem lehet bánni az emberekkel. A bankokat rekordösszegű bírsággal büntető gazdasági versenyhivatal szóvivője azt mondta, az érintett pénzintézetek többször is egyeztettek arról, hogyan korlátozzák a végtörlesztést.
A Salgótarjánban élő Anikó néni 2006-ban vett fel 4 millió forint svájci frank alapú devizahitelt, hogy fel tudja újítani lakását. Havonta 50 ezer forinttal törlesztette adósságát. Aztán jött a válság, elszabadultak az árfolyamok, és már is több mint duplájára emelkedett a törlesztő részlet. 2011 őszén úgy döntött, végtörlesztéssel szabadul meg adósságától, csak hogy nem tudott.
Nem tudtam fizetni a megemelkedett svájci frank törlesztő részletet, és kerestem a megoldást, és próbáltam, hogy veszek fel forint alapú hitelt a végtörlesztésre, de olyan magas volt a forintnak a kamata, hogy nem érte meg, hogy fölvegyem, mert azt se tudtam volna törleszteni.
Szakértők szerint több tízezren estek el a végtörlesztéstől, amiatt, hogy a bankok szinte azonos időben és mértékben megemelték a devizaadóság kiváltására szükséges forint hitelek kamatait. A gazdasági versenyhivatal szerdai döntése kimondta, hogy a pénzintézetek összejátszottak, azaz kartelleztek. A híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint a kárvallott devizahitelesek idővel be is perelhetik emiatt bankjukat.
Amennyiben a bíróságok is helybehagyják a versenyhivatali döntést, hisz a bankok úgy tudom, hogy megtámadják, ez azt jelenti, hogy azok, akik ettől elestek, azok kártérítést követelhetnek. Azon kiesett összeg esetében, ami az árfolyam különbözetből adódik.
Ez pedig több százezer forint is lehet, hiszen jelenleg a svájci frank árfolyama 230 és 240 forint között ingadozik, míg végtőleszteni 180 forintos árfolyamon lehetett.
Több mint 130 irati bizonyíték jutott a versenyhivatal birtokában, ez több mint 800 oldalnyi anyagot jelentett.
A versenyhatóság határozata már olvasható a hivatal honlapján is. Ebből kiderül, hogyan trükköztek a bankok.
A bankok üzleti reggeliken egyeztették a stratégiájukat, és megállapodtak abban, hogy a veszteség minimalizálása érdekében csökkenteni kell a hitelkiváltás intenzitását. Ezt megerősítették e-mail formában is, tehát erre több e-mailváltást is talált a versenyhivatal, ezt alátámasztotta, illetve belső jegyzetek, ezeken az egyeztetéseken, készült jegyzeteken is talált arra utaló információt a versenyhivatal, hogy üzleti titoknak minősülő adatokat, információkat osztottak meg egymással.
Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, mellbe vágta az a hír, hogy a bankok karteleztek.
Ez jól mutatja, hogy itt még a dolgok nem nyugodtak le. Hát itt azért olyan dolog történik, ami nem történhetne meg egy civilizált országban. Hát így nem lehet bánni az emberekkel. Végre kigondol a kormány egy devizahiteleseket megsegítő pénzügyi konstrukciót, megoldást, egérutat, kinyitja az ajtót, és akkor a bankok összeállnak, és együttesen ezt visszazárják.
A miniszterelnök azt mondta, ez az eset is azt bizonyítja, hogy a legfelsőbb bíróságnak mielőbb meg kellene hozni a devizahitelekre vonatkozó jogegységi határozatot, hogy a kormány újból tudjon segíteni. Orbán Viktor úgy fogalmazott, két kérdésre várnak választ. Az egyik, hogy az árfolyam változásokból adódó veszteségeket kinek kell viselnie, illetve, hogy a bankoknak szabad-e egyoldalúan a kamatokat emelniük.
Nyereségesek voltak a hitelintézetek a harmadik negyedévben, a részvénytársasági formában működő bankok adózott eredménye 12 milliárd 950 millió forint volt, az év első 9 hónapjában pedig 36 milliárd 250 millió forint. Derül ki a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett statisztikáiból. Áttörést hozhat a kisgyermekesek foglalkoztatásában a GYED Extra program. 2014. január 1-től az édesanyáknak már nem kell választaniuk a gyermeknevelés és a munka között, mert a GYED megtartása mellett is dolgozhatnak majd. Így megtartható a munkahely, és sokkal több pénzhez juthatnak a gyermeket vállaló családok. Az intézkedés több mint 81 ezer kismamát érinthet.
Megedik a környezet, a gyerekekkel gondozónak kell.
Borka a legkisebb gyerek a szeret családban. Egy éves, de már most szoktatják a bölcsödébe, mert édesanyja februárban visszamegy dolgozni. Az előző két gyerek mellett is dolgozott, de akkor még választania kellett a munkabér és a juttatások között. Jövőre már nem kell.
Így, hogy a kettőt együtt is megkaphatom, a gyerek két éves koráig, sőt, ugye utána plusz egy évig még a gyesre is jogosult vagyok a 8 órás munkám mellett, azért ez egy óriási segítség, én úgy gondolom.
A kormány jelenlegi intézkedésével egy évtizedes gyakorlatnak vetett véget.
Tavaly több mint 81 ezer anyuka volt GYED-en Magyarországon, ők átlagosan 91 ezer forintot kaptak. Közülük azoknak, akik teljes munkaidőben mentek vissza dolgozni, ekkora összegről kellett lemondaniuk. Szalai Piroska, miniszteri biztos szerint a GYED Extra bevezetése áttörést hozhat a kismamák foglalkoztatásában.
Mivel most már jövőre, januártól engedjük a GYED-es anyukáknak is a munkavállalást, ezért gondolom azt, hogy áttörés fog következni a következő időszakban a kisgyermekesek foglalkoztatása területén a magyar munkaerőpiacon.
Jövőre a GYED Extra bevezetésével a munkaadókat is ösztönzik a kisgyermekes anyák foglalkoztatására. A három vagy több gyermeket nevelő édesanyák foglalkoztatása esetén 3 évig nem kell majd adót fizetniük, az azt követő 2 évben pedig csak a felét. Ha valaki a gyes és gyed folyósítása alatt ismét gyermeket vállal, akkor a juttatásokat mindkét gyermek után megkapja. A családtámogatási program része továbbá az úgynevezett diplomás gyed is, amellyel a felső oktatásban vagy felsőfokú képzésben résztvevők korábbi munkaviszony nélkül is kaphatnak egy évig gyedet, és járhat nekik gyes is a tanulmányaik alatt.
Csak nem 200 millió forintos állami támogatással újult meg a magyar artistaképzésnek otthont adó Hungária cirkuszcsarnok. A 900 négyzetméteres épületben az akrobatikus és levegőszámokat tudják gyakorolni a növendékek, és itt tudják tartani a bemutató és vizsgaelőadásokat is.
Magyarországon ez az épület azért fontos, mert újra visszaadja a cirkuszművészet becsületét a képzési területen is, hiszen a fiatalok egy olyan helyen, egy olyan korszerű és méltó helyen tudnak most már a tanulás folyamán tudnak egy ilyen épületet birtokba venni, ami bizonyára segíti őket a fejlődésben.
Magánadakozásból újították fel Ady Endre Fiumei úti sírkertben található emlékművét. A szobrot a költő születésének 136. évfordulóján adták át.
50 sírt néztünk meg, és talán az utolsók között láttam meg Ady Endre sírját, és abban a pillanatban kipattant a fejemből az ötlet, hogy ezt, ha lehetséges, akkor ezt felújítanánk.
A Stockholmban élő egykori olimpiai ezüstérmes vívó Maros Magda egy hónapja a Fiumei úti sírkertben látta meg Ady Endre megrongálódott emlékművét. Saját pénzből újítatta fel. Azt mondja, nem is fontos, hogy mennyiből.
Nem magunkat akarjuk, hanem előtérbe hozni, hanem tényleg a költő nagyságát és a költészetet és a magyar kultúra előtt adózni.
A házaspár több szálon is kötődik Adihoz.
Szerencsém volt ugyanabban a gimnáziumban, ugyanabban az épületben, sőt ugyanazokban a padokban ülni, ahol Ady volt. Az egész épületet, a környezetet Ady szelleme hatotta át.
A Nemzeti Örökség Intézetének elnöke azt mondja, a Nemzeti Sírkertben található csak nem 5000 emlékmű közül az Ady szobor az első, amit magánadakozásból újítottak fel.
Közel 15 éve ebben a szakmában dolgozom, és nem nagyon emlékszem ehhez hasonló történetre, tehát azon leszek, hogy ez egy olyan mozgalom, amit érdemes elindítani, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak ez is lehet egy forrás.
Ady Endre 1877. november 22-én született. A felújított síremléket a költő születésének 136. évfordulóján adták át.
11 nap után hazatért a Fülöp-szigetekről a Magyar Református Szeretetszolgálat hétfős orvoscsoportja. Az elmúlt napokban több száz sérülten segítettek a tájfun által leginkább sújtott Leyte szigetén, ahol az állandó betegellátás mellett egy kórházat is újra beüzemeltek.
Tapssal várták a családtagok a Fülöp-szigetekről hazaérkező magyar orvoscsoportot. Az egyik kislány hosszú percekig ölelte édesanyját. A doktornő már több hasonló küldetésen volt.
Minden ilyen szituáció azért elég kemény. Elég kemény, pláne távol tőlük. Ott kint ezeket látni, akkor valahogy úgy haza kommunikálni, hogy megkíméljem őket attól, hogy én miben vagyok ott kint.
A Magyar Református Szeretetszolgálat orvoscsoportja 11 nap után tért haza a Haiyan tájfun sújtotta térségből. Az orvosokat a református püspök Bölcskei Gusztáv is fogadta. A református világtanács elnökével közösen köszönte meg a munkájukat.
Szeretném megköszönni azoknak, akik most itt ülnek közöttünk, és nyilván olyan élményekkel a szívükben, a lelkükben, az agyukban térnek haza, amelyikben egyszerre benne lehet a döbbenet, és egyszerre benne van az a egymásra utaltság.
Az orvoscsoportot az elsők között engedték be a dél-kelet-ázsiai Taklobán városába, amit a tájfun és az azt kísérő szökőár teljesen elpusztított. 3-4 kilométeres sorok álltak az utcai elsősegélynyújtóknál.
Nagyon sok sérültet láttunk, amelyek többsége viszonylag könnyebb sérült volt, sajnos a sebek többsége addigra már elfertőződött, mire hozzánk kerültek, amelyeknek az ellátása és a folyamatos ellátása egy külön problémát jelentett a csapat számára.
A napi 24 órás utcai ügyelet mellett a magyar orvoscsoport saját felszerelésével, egy hetes megfeszített munkával egy kórházat is újraindított a városban. Az ENSZ becslései szerint 13 millió embert érint a katasztrófa, közülük 3 millióan földön futóvá váltak. A halálos áldozatok száma már meghaladta az 5000-et. A Református Szeretetszolgálat tovább folytatja a gyűjtést, és a túlélők támogatására szombat este egy jótékonysági koncertet is szerveznek a budapesti Beketz bárban.
Az MSZP még mindig fenntartja megállapodási szándékát a demokratikus koalícióval, de Gyurcsány Ferenc személyes szerepvállalása nem erősíti a kormányváltást. Ezt a szocialisták választmányi elnöke Botka László mondta tegnap egy békéscsabai fórumon. Mesterházy Attila viszont utópiának tartja a teljes ellenzéki összefogás, és azt mindenhol csak egy-egy baloldali jelölt induljon a választásokon.
Egy csütörtöki fórumon beszélt arról a szocialisták választmányi elnöke Botka László, hogy az MSZP-nek Gyurcsány Ferenc pártjával nincs problémája, csak magával Gyurcsány Ferenccel.
Mindenkivel meg kívántunk állapodni, a Bajnai Féle Együtt PM Szövetséggel sikerült a választási szövetséget létrehozni, és egy nagyon komoly megalapozott ajánlattal fordultunk a DK felé is.
Botka László hozzátette, az MSZP még mindig fenntartja megállapodási szándékát a demokratikus koalícióval, de szerinte Gyurcsány Ferenc személyes szerepvállalása nem erősíti a kormányváltást. Botka László azt mondta, az MSZP egyetlen másik DK-s politikus esetében sem fogalmazott meg ilyen jellegű fenntartást. Szeptemberben nem tudott egymással megállapodni az MSZP és Gyurcsány Ferenc a közös indulásról. A demokratikus koalíció elnöke akkor azt mondta, Mesterházi Attilának nem csak vele, más DK-s pártagokkal is baja volt.
Attila, hát hogy akkor ennek a körnek a végén legyünk, van mással is baj? Hát azt mondja, jó, hát akkor beszéljünk őszintén. Valjú Laci, te például csak azért nem kell, hogy szembenézzél egy etikai vizsgálattal, mert hogy elhagytad a pártot. De ettől az ügy még megvan.
Botka László Békés Csabai kijelentése arra utal, hogy a szocialisták között vannak olyanok, akik még mindig megállapodnának a demokratikus koalícióval, egyedül csak Gyurcsány Ferenccel nem. Egy mentálisan megzakkant bolsi milliárdossal nem lehet normális jövőt építeni. Ezt már Szanyi Tibor írta közösségi oldalán, most már nem először. A szocialista politikustól később egy rajongója megkérdezte, kire gondolt. Drága képviselő úr, ne tereljen, eredetileg egyértelműen Gyurcsányra mondta, ugye? Szanyi Tibor erre azt írta, eredetileg ő került szóba. Szerettük volna Gyurcsány Ferencet is megkérdezni országjárásának Gödöllői állomásán, de semmilyen témában nem nyilatkozott a híradónak. Mesterházi Attila videó üzenetében arról beszélt, a baloldalon nem a meglévő szavazókat kell újraosztani, hanem a bizonytalanokat kell elérni.
A tortának az újraosztása az nem hoz változást Magyarországon, nem hoz győzelmet a demokratikus oldal számára.
A Népszabadságnak is nyilatkozott Mesterházi Attila, a lapnak úgy fogalmazott, azt kértem a pártom minden tagjától, hogy ne pocskondiázzuk a többi demokratikus pártot, legyünk empatikusak velük és a támogatóikkal. Mesterházi Attila a lapnak arról is beszélt, utópiának tartja a teljes ellenzéki összefogást és azt, hogy mindenhol csak egy baloldali jelölt induljon tavasszal. A pártelnök szerint, ha mindenkivel sikerülne is megállapodni, másnap újabb politikusok jelentkeznének, hogy az összefogás kiszélesítését kérjék.
A Fidesz szóvivője erre úgy reagált, a magyar emberek szempontjából mindegy, hogy a baloldali pártok együtt vagy külön indulnak, mert ugyanazok a régi emberek állnak a különböző szervezetek élén, akik egyszer már válságba taszították az országot. Biztosan vezetnek a kormánypártok, ezt mutatják a közvéleménykutatók legfrissebb adatai. Abban is egyetértés van a különböző intézetek között, hogy az MSZP továbbra is az ellenzék legerősebb pártja, de érdemben nem tudják növelni a támogatottságukat. A felmérések alapján Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc pártja a parlamentbe jutási küszöb eléréséért küzd.
És ma a szocialista párt a legnagyobb, legszervezettebb, legerősebb ellenzéki párt.
A legnagyobb és legszervezettebb ellenzéki pártnak nevezte az MSZP-t a szocialisták októberi kongresszusán Mesterházi Attila. Azóta, ahogy a pártelnök fogalmazott, több kellemetlen ügyben is magyarázkodnia kellett az MSZP-nek. A közvéleménykutatók szerint stabilan őrzik vezetőhelyüket az ellenzéki oldalon, erősödni azonban most már majdnem másfél éve nem tudnak. Mesterházi Attila azt mondta, erre csak akkor van esélyük, ha az emberekkel kezdenek foglalkozni.
Az látszik, hogyha magunkkal foglalkozunk, akkor a választók elfordulnak tőlünk, vagy nem lesznek kíváncsiak ránk, hozzáteszem, joggal.
Köszönöm a meghívást!
Egy éve, amikor Bajnai Gordon visszatért a politikába, még volt olyan közvéleménykutató, amelyik 15-16%-os támogatottságot mért az Együtt 2014-nek. Most arra ez jelentősen csökkent. Kérdeztük Bajnai Gordont, hogy szerinte mi lehet ennek az oka, de nem akarta kommentálni a friss közvéleménykutatási adatokat.
Nagyon eltérő, akár kétszeres különbséget is mutató számok, ezért semmilyen módon nem szeretném kommentálni ezeket a közvéleménykutatásokat.
A század végelemzője szerint azonban a tendencia egyértelmű, és most arra már az is kérdésessé vált, hogy Bajnai Gordon szervezete bejutna a parlamentbe.
Az Együtt 2014 PM esetében pedig egy folyamatos, hónapok óta tartó támogatottság csökkenést láthatunk. Egy jól induló pártról beszélünk, amelynek most a támogatottsága a parlamenti bejutási küszöb alá került.
Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre.
A századvég szakértője arról is beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának támogatottsága attól függ, mennyire aktíva volt kormányfő. Mértek egy nagyobb kiugrást, amikor őszelején erős kampányba kezdett a demokratikus koalíció, de azóta újra csökken a támogatottságuk. Kérdeztük volna Gyurcsány Ferencet, hogy ezek fényében készül-e újabb nagy visszhangot kiváltó akciókra, de nem adott interjút. A Jobbiknak nem lesz gondja a parlament bejutással, legalábbis a mostani adatok alapján ezt valószínűsítik a közvéleménykutatók, de az ellenzéki oldalon csak a második helyen állnak. A Jobbik szerint az adatok nem a valóságot tükrözik, ezért nem is ezek határozzák meg a politikájukat. Volna Gábor pártelnök nemrég áruhás kampányba kezdett, azt mondja, ilyenre korábban még nem volt példa.
Tehát nem arról van szó, hogy lemegyünk így egyfajta ilyen sajtóeseményként a Kolbászfesztiválra, vagy elmegyünk kamerák keresztüzében néhány homokzsákot fölpakolni, hanem itt teljesen spontán módon jelenünk meg bizonyos területeken.
A közvéleménykutatók abban is egyetértenek, hogy magabiztosan vezetnek a kormánypártok. Ráadásul főleg a rezsicsökkentésnek és a gazdasági mutatók javulásának köszönhetően egyre bizakodóbbak az emberek a jövővel kapcsolatban. Selmeci Gabriella azt mondta, ha újra bizalmat kapnak, akkor folytatódhatnak a sikerek.
A magyar emberek most már látják maguk előtt a reményt, látják, hogy Magyarország az ő teljesítményükkel egyetemben sokkal jobban teljesít.
A Fidesz szóvivője úgy fogalmazott, visszarántották a szakadék széléről az országot, csökkentették a családok terheit, és bíznak abban, hogy ezt a választók is értékelni fogják.
6 év fogházra ítélte a bíróság első fokon azt a szlovák nőt, aki terepjárójával tavaly augusztusban az M3-as autópályán ittasan nagy sebességgel hátulról belerohant egy személykocsiba, és ezzel 4 ember halálát okozta. Az ítélet nem jogerős, a nőt egyelőre házi őrizetbe helyezték. A közúti veszélyeztetés vádja alól pedig felmentették.
Kiemelt sajtó érdeklődés mellett magyar és szlovák újságírók jelenlétében kezdődött az ítélethirdetés a Budapest környéki törvényszéken.
Bűnös, járművezetés ittas állapotban büntettében.
A bíróság ittas járművezetés miatt 6 év fogházra ítélte a szlovák nőt, aki terepjárójával tavaly augusztus 21-én hajnalban ittasan, óránként 165 kilométeres sebességgel rohant bele az M3-as autópályán egy lassabban haladó személyautóba. Az ütközéstől a kocsi kigyulladt, utasai közül 3-an bennégtek. Egy nőnek sikerült kimenekülnie a lángoló autóból, de 2 nappal később a kórházban ő is meghalt. Az ítélet szerint nem kizárt, hogy az ütközéshez a Fiat sávváltása is hozzájárult, de ha a szlovák nő a terepjárójával lassabban ment volna, a személyautó nem gyulladt volna ki az ütközéstől. Az ügyészség szerint kilométerekkel a baleset helyszíne előtt a szlovák nő már többször rávillogott a kamionokat előző személyautóra, majd megpróbálta leszorítani a strádáról. Ezt azonban a bíróság nem látta bizonyítottnak.
A bíróság a közúti veszélyeztetés vádja alól teljes mértékben felmentette a védencemet. Ez azt jelenti, hogy a levillogott, leszorított, veszélyeztető magatartást azt nem tudta megállapítani.
Az viszont a szakértői véleményekből egyértelműen kiderült, hogy a szlovák nő állítása ellenére biztosan ivott alkoholt a baleset előtt. Az ítélethirdetés után az ügyész az asszony előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérte. Azt azonban a bíróság elutasította.
A bíróság a vádlott azonnali szabadlábra helyezését rendeli el. A bíróság elrendeli a vádlott házi őrizetét.
A szlovák nő szabadon távozhatott a bíróság épületéből, és egy rendőrautóval vitték el egy fővárosi luxuslakásba, ahol a házi őrizetét tölti majd. Az asszony ezt, vagyis hogy egyelőre nem kell visszamennie a börtönbe, külön megköszönte a bírónak. Az áldozatok hozzátartozóit képviselő ügyvéd azt mondja, szerintük továbbra is előzetes letartóztatásban kellett volna őt tartani.
Tovább is fennáll a szökésnek a lehetőség esélye, tehát nemrég ugye megszökött egy ugyanígy előzetes fogvatartásban lévő, előzetesen fogvatartott, itt ennek a valószínűsége sajnos szintén fennáll.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a szlovák nő pedig felmentésért fellebbezett. Így az nem jogerős.
47-re emelkedett a rigai tetőomlás halálos áldozatainak száma, 38 sérült is van, köztük több tűzoltó. A tragédiát az okozta, hogy a bevásárlóközpont tetején egy téli kertet építettek, földet hordtak a födémre, ami részlegesen beomlott, majd egy másik darabja rászakadt a mentést végző tűzoltókra. A romok között még ma is találtak holtesteket.
A legnagyobb óvatossággal nézik át és távolítják el a katasztrófavédelmi egységek a Maxima bevásárlóközpont romjait Rigában. Az összeomlott szupermarket maradványai között ugyanis még lehetnek sérültek. Időről időre leállítanak minden gépet és felhívják az eltűnt emberek mobilját, abban bízva, hogy a csörgés segít megtalálni őket. A Rigában élő Molnár Sándor a Híradónak azt nyilatkozta, hogy az egész város megrendült és gyászol a tragédia miatt.
Nagyon sokan elmentek, viszik a gyertyákat, viszik a virágokat, de közelben nem engedik senkit se. Nagyon sokan ottan voltak, akiknek a hozzátartozói ott maradtak a rom alatt.
A pláza teteje tegnap este 6 órakor szakadt be. Tele volt vásárlókkal. A lezuhanó több tonnás betondarabok több tucat ember temettek maguk alá. A tető egy másik darabja később rászagadta mentést végző tűzoltókra. A hatóságok véradásra kérték fel a lakosságot. A helyszínre érkezett a miniszterelnök is. Világos, hogy mindent meg kell tennünk, hogy ilyen tragédiák ne következhessenek be. Átvizsgálunk minden hasonló épületet, mondta a kormányfő. Az eddigi adatok szerint a tragédiát az okozta, hogy az épület tetején egy játszóteret akartak kialakítani, de nem vették figyelembe a felhordott föld és az egyéb építőanyagok súlyát.
50 éve, 1963. november 22-én lett merénylet áldozata John Kennedy amerikai elnök. Az egész Amerikát sokkoló merénylet háttere máig tisztázatlan.
Az Egyesült Államokban félárbocra eresztették a nemzeti lobogókat. Az Arlingtoni temetőben pedig a Kennedy család tagjai koszorúzták meg a néhai elnök sírját. Dallasból, Texasból érkezett a hír. Kennedy elnök meghalt. Az amerikai CBS TV-társaság bemondója 50 évvel ezelőtt döbbent arccal közölte a tragikus hírt. Ezek pedig már az azóta világhírűvé vált felvételek. Az újraválasztásáért kampányoló elnök egy nyitott kocsiban hajtott végig Dallason. Mellette felesége, előtte a texasi kormányzó is felesége ült. A tető lehúzása Kennedy ötlete volt. Az elnökre egy közeli épületből lőttek, két lövés is eltalálta. Tina Tower Pender 13 évesen egészen közel állt. Amikor az első lövést hallottam, azt hittem tűzijáték. De abban a pillanatban valaki odaugrott hozzám és a földre tepert, meséli a nő. A rendőrség a merénylet után letartóztatta Lee Harvey Oswaldot, aki abban az útmenti tankönyvraktárban dolgozott, ahonnan a lövések eldördültek. Két nappal később a feltételezett gyilkos lelőtte Jack Ruby, egy maffia kapcsolatokkal rendelkező bártulajdonos, aki később a börtönben halt meg. A gyilkosság körülményeit és indítékait azóta is homály fedi.
Három századag ételt osztottak ki a rászorulóknak a 17. kerületben a Katolikus Caritas munkatársai és a helyi szervezetek. A segélyszervezet munkáját az MTVA is támogatja. December közepén a közmédia Jónak lenni jó című műsorfolyama is a Caritas programjainak segít.
Van még egy nagy kondilunk?
Több mint 300 adag meleg ételt osztottak szét rászorulóknak péntek délután a főváros 17. kerületében. A Katolikus Caritas a helyi szervezetekkel közösen állít fel sátrat hetente egyszer a városháza előtt. A szervezők megterített asztalokkal várják a rászorulókat novembertől márciusig minden pénteken. A Katolikus Caritas munkáját idén a közmédia is támogatja. Az MTVA a Jónak lenni jó elnevezésű akciója ugyanis csatlakozik a segélyszervezet programjaihoz. A Caritas igazgatója szerint ez nem csak segítség, de lehetőség is sok ember számára.
Jobban megismerhetik az emberek a médián keresztül is a Caritas munkáját, azt a sokrétű tevékenységet, ami folyik országosan, és úgy gondolom ez lehetőség is sok embernek arra, hogy bekapcsolódjon ebbe a segítő munkába.
A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Spányi Antal megyés püspök azt mondta, szeretnék, ha nem csak a rendkívüli helyzetekben, hanem a hétköznapokban is eljutna az önkénteseik szeretete a rászorulókhoz.
Az emberi szolidaritás késztet bennünket arra, hogy legyünk nagy lelkűek, és próbáljunk meg tág ölelésű szeretettel szeretni azokat is, akiket esetleg nem látok személyesen, de tudom, hogy rászorulnak.
Az MTVA Jónak lenni jó című egésznapos műsorfolyama december 15-én jelentkezik a közmédia csatornáin. Nem csak aznap, hanem már előtte is a 1356-os adományvonalon, és a Jónak lenni jó @mtva.hu e-mail címen is bárki megteheti a felajánlását.
Bízunk benned címmel decembertől új műsorra jelentkezik az M1. A vetélkedőben minden alkalommal egy jó ügyért küzdenek a játékosok.
Az első alkalommal világbajnok férfi párbajtörvívó csapat küzd azért, hogy a leendő fiatal olimpikonok, az olimpicik biztonságban készülhessenek fel életük nagy versenyére.
Neki próbálunk segíteni a leutazásokban, hát ugye azok is nagyon sokba kerülnek, és a felszerelésekben is, hát ha tudunk egy pár forinttal hozzájárulni.
A Bízunk benned című vetélkedőben a csapatok célja az, hogy minél több pénzt szerezzenek. A nyereményt egy előre kijelölt jó ügyre fordítják.
Ami főleg feszülté, izgalmassá teszi, az az, hogy nagyon jó célért küzdenek itt a csapatok. Mindenkinek van egy álma, mindenki szeretné ezt megvalósítani, és akkor jön ugye az az izgalom, hogy a jó ügyért az ember duplán oda tudja tenni magát.
A vetélkedőre benevezett egy olyan társaság is, akik a balesetben mozgásképtelenné vált barátjukon szeretnének segíteni, és a nyereményből speciális autót építetnének neki. A vetélkedő pénteken esténként jelentkezik majd az M1-en, először december 13-án.
Most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd legenda ma este a Queen dalaival. Az este 10:30 előtt 5 perccel kezdődik, benne exkluzív interjút láthatnak a Mercedes magyarországi vezérigazgatójával, közvetlenül az este után pedig velem találkozhatnak. Még egyszer jönnek a késő esti hírek, várom önöket, viszontlátásra!